és a legfontosabb okozója a mezőgazdaság, főleg az intenzív mezőgazdaság, úgyhogy abszolút a természetalapú megoldások ott is érthető, és akkor itt nagyon más vizekre tudunk evezni, amiben nem biztos, hogy most bele kell menni, tehát ilyen regeneratív mezőgazdaság, meg hát nyilván kisebb léptékben, meg ugye ez a szántó, tehát a mély szántásnak a károkozása, szántás nélkül, igen. Tehát van egy csomó dolog, és van például az agrárerdészetnek a gyönyörű témája, ami sokkal talán érthetőbb, meg izgibb, ott ugye olyanokról van szó, hogy mondjuk az egyszerre modern és egyszerre tradicionális, tehát hogy régen ugye az állatokat úgy tartották, hogy volt mindig pásztorfa, tehát olyan fa, ahol meg tudtak pihenni alatt az állatok, delelőfa, és ezek a volt kaszáló gyümölcsös, tehát hogy ezek egyébként ökológilag nagyon magas szintű helyek, ezek sajnos elpusztultak, de hát főleg a klímaváltozás miatt ezeknek most már kimutatható haszna van az állattartásban is. Aztán vannak ugye a mezővédő fasorok, ezeket az elmúlt évtizedekben jelentősen kipusztították, miközben a szélerózióba például nagyon hatékony, az árnyékolásba is nagyon hatékony, és most már támogatásba is beleszámítanak ezek a területek.
Tehát most megfordult a dolog arra utól szerintem,
igen, hogy... Tehát ez is végül is egy természetalapú megoldás, mert hogyha létrehozunk egy mezővédő fasort, vagy egy bokros szegélyt, ott ugye létrehozunk egy ökoszisztémát. Egy csomó ragadozó madár telepszik meg.
Meg ami egy helyi egyébként... klímát, ami egy kicsit kedvezett.
Egy kicsit kedvező.
Az utat egy kicsit védjük a hófúvásoktól.
Igen, hát igen. És aztán ugye az is van például, hogy a modern tudomány, például van olyan kísérlet Franciaországban, hogy azt hiszem diófát vetnek, és a diófasorokban köztes műveléssel, azt hiszem búzát, de ebben van valami gabonát, és hát ennek az agrárerdészetnek az is a nagy produktuma, hogy például ez a kísérlet arról szól, hogy több biomassa termelődik így, tehát nagyobb lesz a hozam mind a dió, mind a búza esetében ebben az adott kísérletben, mint külön-külön egy hektáron, vagy egy adott földterületen. Tehát, hogy nagyon izgalmas kutatások is folynak. Ez mind természetalapú megoldás, mert mégis a természetet használod.
Mégis amennyire tudom, Magyarország legnagyobb része erdő lenne, hogyha az emberiség nem lenne itt.
Évvel ezelőtt.
Igen, hát ha
nem hát akkor igen.
Tehát,
igen.
Hogy valójában a természet a felé tartana, hogy fák nőjenek mindenhol.
Hát igen. Bár egyébként az is igaz, hogy ugyanak az elmúlt évtizedekben meg ugye több erdő lett Magyarországon, tehát hogy az erdősítés az zajlik, és tényleg százalékosan kimutatható is. Inkább az erdészetre visszatérve, tehát hogy itt ugye a természetalapú megoldás az volna, amit mondtam, ez a örök erdőgazdálkodás, vagy folyamatos erdőborítás melletti gazdálkodás, hogy nem talra vágnak egy erdőrészt, ahol nem csak az élő világ szűnik meg kb. Lényegében, hanem ugye ennek klimatikus viszonyokban is bele tud ez kavarni.
Meg a talaj.
Meg a talaj lemosódik, meg egy csomó-csomó másik dolog. És ezzel szemben ugye egy-két-három fát emelnek ki lékekben folyamatosan, tehát hogy ez, mert ugye a másikban vársz 80 évet, amíg az, vagy 70-et, vagy 90-et, amíg az felnő, és vágásérett lesz, levágod, és aztán megint vársz. Itt meg ugye folyamatos haszon van, és azért vannak arra is kutatások már, hogy tehát ez egy terjedő módszer, Magyarországon is terjed, például Közép-Európában nálunk na, azt hiszem jobban terjed, hogy ez nem csak ökológiailag jó, meg biológiailag jó, meg nyilván az embernek is jobb, meg természetjárás szempontjából is jobb, hanem egyszerűen az erdészet számára is vannak olyan esettanulmányok, amelyek kimutatják, hogy nem feltétlenül rosszabb haszonnal jár ez a módszer.
Hát valószínűleg, ha talra vágsz egy hatalmas erdőt, akkor azt a mennyiséget nem fogja a helyi piac felvenni, tehát akkor azt vonatra kell rakni és elvinni valahol messzire.
Hát most akkor igen, ez már itt a ökoláb.
Csak kicsit tovább gondoltam a dolgot.
Hát mondjuk lehet, hogy azt is
lehet, hogy azt vonatra is raknak, ami... Te benne vagy egy projektben, aminek Dunaújváros az egyik helyszíne Magyarországon. Mesélsz erről?
És mondtál valami nagyon fontosat még érkezésben, ami teljes majdnem elestünk itt a stúdióba hanyat, hogy Dunaújváros valamilyen szempontból milyen előkelő helyen van a magyar rangsorok között.
A projekt nem, ez egy nemzetközi partnerség, városhálózat, az a neve, hogy Biodiversity, és akkor ugye a végén ott a város szó van. vagy hát az angol megfelelője. És ez pont ezzel foglalkozna, hogy a biodiverzitás városban az miért fontos, azzal egyébként a lakosságot elég jól be lehet vonzani, meg lehet szólítani, és ha a lakosság meg van szólítva, akkor tud erről tanulni, lesz ismerete, és például tud természetalapú megoldásokat tervezni a lakosság, meg nyilván az önkormányzat. Dunaújváros ennek a konzorcium vezetője. Dunaújvárosban ez a téma azért fontos, mert az egy viszonylag kevéssé ismert tény, igen, hogy egyébként tényleg, hogy a megyei jogú városok között zöld, tehát Dunaújvárosban a legtöbb egyfőre jutó zöld felület. Ugye ez azért van, mert amikor Dunaújvárost az 50-es években megépítették, akkor azért ezt még tudatosan tervezték.
Meg hát ez ugye a lakótelep építés korszaka volt.
Ez a lakó, hát igen, de nagy távolságokkal, széles utakkal.
Hát igen, a lakótelep vízió az arról szólt, hogy az emberek lakassanak a zöldbe, és ne a zsúfolt, lebetonozott igen, városban.
Igen, és egyébként pont Veszprémben hallottam ezt a mondatot, és nagyon megfogott, hogy hát például egy lakótelepen a zöld felület az a lakóknak a kertje, hiszen nekik nincs kertjük, viszont van zöld felületük. De egyébként pont ebből, tehát az, hogy az 50-es években telepítettek sok fát, ültettek sok fát, ugye ezek most öregednek ki, a 2022-es történelmi asszály az úgy megtette ott is a hatását, Rásó-Dunaújváros egy löszplaton fekszik, ugye valamikor a 60-as években volt is egy jelentős csúszamlás, szóval, hogy ott a vízzel észre kell bánni, és mindezen okoknál fogva őket érdeklik, hogy hogyan lehet ezt jobban csinálni, ezt a dolgot. Említettem a városi biodiverzitást, ami igazából semmiből nem különbözik, mint amúgy a biodiverzitás, tehát, hogy a fajok számlálása, és például van egy nagyon érdekes esemény, ez több nyugati város csinálja, az a neve, hogy Bioblitz, amikor Magyarországon is most már van ilyen, azt hiszem a WWF csinált ilyet. Ez lehet városban és nem városban is, amikor lakosok bevonásával számolják meg egy adott területen, parkban, vagy az egész városban a fajok számát. Ez most már ugye van applikáció, le lehet tölteni, le kell fotózni, meghívnak pár szakembert, és az ő segítségükkel, meg az applikáció segítségével ezt egy hétvége alatt elég hatékonyan lehet csinálni.
Ez a felelősségvállalásnak az átvételét eredményezheti, ezért van ez a bevonás, vagy másokból?
Hát egyrészt ez a citizen science, tehát hogy a tömeg hatékonyabb, ugye most már erre van lehetőség, így a korszerű technológiával. Most már erre van egy globális hálózat is, hogy minden áprilisban szerveznek ilyen versenyeket, be lehet ebbe szállni minden városban, az a neve egy City Nature Challenge, és van hozzá egy applikáció, tök ingyenes az egész, és hát nyilván meg kell szervezni ezt a dolgot. És hát nyilván, hát ez egy izgalmas dolog, talán nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is, hogy mi él ott körülöttünk, tehát hogy hány fajta madárfaj, hány denevér, hány bogár.
A büszkeséget is erősítheti.
Akár. Vagy a félelmünket növeli.
Igen, vagy azt.
De nyilván ez egy tanulási folyamat, igen, és akkor már ez egy csomó lehetőséget ad beszélgetésre is. Tehát, hogyha mondjuk a lakótelepen, ahol lakunk, ott ugye simára nyírt fű van, vagy pedig egy csomó részét nem használjuk, és városi vadvirágos rét van, a mélegelő az mást jelent, ezzel az van. Én azért nem használom a mélegelőnél, tudatosan ültetett terület van, ami egész évben virágzik, tehát az egy kvázi drágább dolog, viszont nagyon jó a beporzóknak, míg a kvázi városi vadvirágos réten lehet, hogy van felülvetés, bizonyos időszakban kaszálnak, de nem tudatosan ültetnek. Tehát, hogy akkor ezt könnyű elmagyarázni például egy ilyen eseményen, ahogy ott gyűjtik a gyerekek, felnőttek, akárki a fajokat, lefotózzák őket, és akkor erről lehet beszélgetni.
Azért engem érdekelne, hogy mit magyaráztok el az embereknek, mert nyilván van egy izgalom annak, hogy hányfajta lepkét láttam, de hát valójában ez egy ilyen felszínes izgalom, de hogy valószínűleg vannak olyan érvek, amik az életünket mélyebben érintik. Most csak egy jut eszembe, hogy mondjuk ha több a denevér, akkor lehet, hogy kevesebb a szúnyog. Nem is biztos, hogy ez igaz, de az volna a kérdésem, hogy ilyen jellegű érveitek is vannak, vagy csak az, hogy a természet gyönyörködtet, és legyen körülöttünk természet.
Hát egyébként ez a projekt csak most kezdődött, de amúgy természetesen vannak ilyen érvek.
Mondjál ilyen érveket.
Hát nekem egyszer a Vásárhelyi Tamás, aki egy bogarász, tehát egy szakértő, azt hiszem a Természettudományi Múzeumban dolgozott, és a Környezeti Nevelési Egyesületnek önkéntese vezetője, és ő egyszer annyira szépen leírta ezt, hogy hát ezt úgy kéne elképzelni valahogy, hogy miért fontos az, hogy mondjuk van egy terület, akkor pont a normafáról beszélgettünk, hogy ott él egy nagyon ritka pillangó. És hogy most, vagy például, hogy ez egyébként nemzeti büszkeségre is adhatna okot szerintem, mint ahogy szokták ezt mondani, hogy van farkas Magyarországon, az tényleg adhat nemzeti büszkeségre szerintem okot. De azt mondja, hogy Budapesten is van olyan növényfaj, ami mondjuk a budai hegyekben van csak a világon. Az is azért, meg az, hogy Budapesten egyszerűen a természetföldrajzi adottságok miatt kifejezetten magas a biodiverzitás aránya, mármint most városi léptékben. Szerintem, ha lenne ilyen verseny Európában, jó esélye a top 5-ben benne.
Na, de most direkt a szkeptikus oldalra állok, hogy lehet azt mondani, hogy értem, hogy az erdőben legyen minél több faj, meg értem, hogy a mezőgazdaság se írtson ki mindent, de hogy miért pont a városba kell sok faj? Most ez számít az nekünk valójában?
Hát visszatérek még a példára, a Vásárhelyi Tamás azt mondta, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy megy a hajó, kiesik egy csavar, ami semmit nem jelent a korlátból, bedobja a tengerész a hajóba, aztán kiesik még egy csavar, és akkor ez így megy, és nem tudhatjuk, hogy a hajó az mikor süllyed el, és mikor omlik teljesen össze, vagy roppan össze. És ez pont ugyanígy van, tehát ez egy annyira komplex, ugye egy ökoszisztéma, annyira függ minden mindentől, és első az ember bármennyit tud róla, nem igazán mondhatni szerintem, hogy ismeri. Tehát, hogy ezt a lánchatást mikor fogjuk kritikussá tenni, ezt ugye nem tudhatjuk. Városban viszont a biodiverzitás azért is fontos, mert hát klímaadaptáció. Tehát, hogy pont Dunaújvárosban, amit ki akarunk próbálni majd, az, hogy például van a Faápolók Egyesületének egy applikációja, egy nagyon érdekes dolog, ami forintosítja a fákat. Ezzel úgy tudományos szempontból egy érdekes kérdés, hogy ez jó-e vagy nem, mert hogy lehet-e forintosítani a természetet, meg kell-e, meg főleg, ha az ember például nézi ezeket a régi táblákat, hogy mit tudom én, például a madaraknak mennyi a természetvédelmi értéke, tudom-e, ez 20 éve nem nyúltak hozzá, vagy nem is tudom. Meg lehet-e azt mondani, hogy 50 ezer forint egy nem tudom én milyen faj.
Hát ez a büntetés magyarul.
Hát igen. De
vagy, szóval, vagy pedig az értéket akarja valamilyen módon megragadhatóvá tenni, és nem tudja máshogy, mint hogy pénzben nevezi meg.
Igen. De hogy ez például szóval nagyon idejét múlt, mert pont a természet alapú megoldásokban az ökoszisztéma szolgáltatások a fontosak. Tehát az, hogy mennyi oxigént termel, mennyi port fog meg mondjuk egy fa. És az applikáció az ez alapján számol, és tök egyszerűen ki lehet vele számolni, vagy viszonylag egyszerűen, hogy mennyit ér egy fa. És hát azért, amikor azt mondja mondjuk a helyi lakónak mondjuk egy faápoló, vagy egy tájépítés szakember, vagy bárki, aki használja ezt az applikációt, hogy hát tessék ide figyelni, lehet, hogy ez a fa hullatja a lombját, és ez össze kellemetlen, de ez mondjuk, most mondok valamit, 2 millió forint, vagy 3, vagy 10, attól függ nyilván, hogy milyen idős a fa, mekkora a lombkoronája, mekkora sok mennyi levele van, akkor azért lehet, hogy az ember már úgy elgondolkodik, hogy akkor én ezt most, de tök jó, hogy van, meg hogy árnyékol, meg hogy nélküle mi lenne.
Igen, lehet, hogyha nyáron egy közösségi hőmérsékletmérést tartanánk a fa alatt, meg a betonon, akkor sok hát ember eljönne, hogy miért van fa.
Például a spanyol városban, aki benne van ebbe a partnerségbe, ők Spanyolországban viszonylag élen járnak így a városi fák népszerűsítésében. Nagyon érdekes dolog, és megint csak a kultúra, hogy ez ott Murcia mellett van, egy kicsi város, ami állítólag Európa barack fővárosa. Tehát, hogy tavasszal ilyen brutál színpompába virágzik az egész környék. Viszont pont azért, mert mindenkinek van valami kötődése a gyümölcsfákhoz, de a városban is az volt a gyakorlat, hogy visszametszik a fákat. Tehát olyan fák voltak, még 5 évvel, 10 évvel ezelőtt, hogy kvázi nem volt lombjuk, vagy ilyen minimális, mert az a szép. És aztán ott is ugye a nyarak egyre durvábbak, egyre nagyobb hőhullámok vannak, és elkezdték ezt megváltoztatni, hogy legyen lombkoronája a fáknak, egyszerűen csak azáltal, hogy máshogy metszik, meg sokkal kevésbé. És hogy milyen örömöket szült, milyen ellenállásba, tehát nagyon érdekes dolog, és hát ott vannak nyilván ilyen hőmérsékleti adatok, hogy egy nyári napon, ami ott azért 45 fok simán van, az mondjuk egy utcafelületen, ahol nincs fa, ugye 60 fok, vagy tehát hogy nagyon durva szám, még egy árnyékolt fákkal borított utcán meg vissza sokkal kevesebb.
Demokrácia Most című műsort hallják, vendégünk Szigeti Ferenc, és a természetalapú megoldásokról most már valami fogalmunk van, hogy mit jelenthet ez a fogalom. Egy-két városi példa már fölmerült, és úgy láttam, mintha a beszélgetés arra irányulna, hogy mit tudunk még a város ügyében fölhozni, és akár nem csak nagyvárosokban, kisebbekben. És egyáltalán kin múlik az egy városi típusú településen, hogy ott milyen mentalitás, vagy milyen policy érvényes ebben a kérdésben. A helyi vezetésen, a központi hatalmon, a helyi polgárokon, civil szervezeteken, szóval valahogy fölállítható-e valami, hogy mitől függ a mai hazai gyakorlat szerint, hogy az fogékony ilyen dolgokra, aktuális lépéseket tesz-e, vagy nagyon elengedi a gyeplőt?
Hát mindenképp kell hozzá egy erős vezetői szemlélet szerintem, mert például ugye beszélgettünk itt ezekről a városi kaszálókról, vagy vadvirágos városi részekről, ahol óhatatlanul jönnek a panaszok. De hogyha a városvezetés azt mondja, hogy ezt elmagyarázzuk, odafigyelünk, akkor 2 év múlva ez megszűnik, és átfordul egy jó dologba, ahhoz kell szerintem egy uh-huh. vezetői attitűd.
Habitus, igen.
De például pont Veszprémben, amit itt említettem jó példaként, ott például nagyon okosan ráépítették ezt az egészet. Ugye nagyon sok városban van ez a virágos Veszprém, vagy virágos uh-huh. X-város.
Ilyen akciók.
Ez egy ilyen európai mozgalom, tehát egy nagyon híres, amikor ugye van egy verseny. És ugye például Dunaújvárosban is azt mondják, ott is van egy ilyen, hogy mit tudom, a 70-es években mennyire virágos volt Dunaújváros, és hogy ez mennyit kopott. Az, hogy például ebbe a virágos városért felületen mennyire jelennek meg a biodivers szempontok, tehát hogy nem egy nyári, hanem évelő növényeket csinálni, vagy például pont ilyen nem kaszált, meg vadvirágos réteket, tehát hogy ezekben, hogy, és ők ráépítették ezt Veszprémbe, ezt az egész...
Tehát a kommunikációban
azt is, igen, mert ez egy erős civil bázis volt, uh-huh. nagyon sok, gondolom inkább idős ember vette be aktívan részt, és az egyesülettel, aki ezt szervezte, együtt dolgoztak ezen, tehát ő biztosította az erős civil alapot, volt egy politikai akarat is mögötte, és a köztes felület is fontos szerintem, hogy a város üzemeltetés is abszolút kiállt ezekért a célokért.
Igen, mondjuk ahogy Budapesten a főtájépítész kommunikál, és amilyen kampányt folytat, hogy például szerintem elég találó a mi témánk szempontjából az a mondata, hogy a fa az egy közmű. Tehát ahogy van járda, hogy ne legyünk sárosak, van világítás, hogy lássunk, és van fa, hogy ne süljünk meg az aszfalt.
Hogy éljünk.
Hogy éljünk. Tehát a fa az egy közmű, ami szerves része az utca.
Igen, ez egy nagyon jó mondat, abszolút. De eddig nem így kezeltük.
És ugye az, hogy éljen egy fa a városi környezetben, az meg lehet, hogy sokkal több befektetést és odafigyelést igényel, mint...
Hát egyrészt tehát, városi fának lenni nem könnyű.
Igen, amúgy. Tehát ez amely, hogy veszek az obiba valamit, ott elásom, aztán majd nő, hanem lehet, hogy ennél több kell egy városi fának.
Hát ugye pont ő, ha már itt ő volt megnevezve, sokat írt...
Bardóczi Sándorról
beszél. Igen, bocsánat, igen, hogy ugye például a fáknak a menedzsmentje, tehát hogy hogyan ültetjük, hogyan kezeljük, mekkora területen tud a gyökér tápanyagot felszívni, ugye ez is változik, amit ő szokott emlegetni, a stockholmi faültetési rendszer, hogy sokkal nagyobb tér van, de nem csak a tér a fontos, hanem hogy a gyökérzetben levegő is van, mert hogy az nagyon fontos, meg hát sokkal nagyobb területen tud a vizet is használni, és ez hozzájárul ahhoz, hogy mennyire lesz egészséges a városba a fa. aminek ugye nincs könnyű dolga, hiszen a természetben lévő társánál ugye sokkal szárazabb közegben van, sokkal-sokkal nagyobb szennyezést kénytelen.
Mondtad már a nagyon erőteljes gőzműveket, amelyek a gyökerek
igen, körül mennek. Sokkal, a talaj sokkal inkább tömörödött, ami ugye pont a, nem csak a nedvesség, de a levegő miatt is fontos. Tehát, hogy és akkor ez egy teljesen új szemléletű dolog, ami nyilván például ezt alkalmazni gondolom drágább első körben, viszont hosszabb távon meg megéri ez a dolog. Például ez a spanyol város is, amiről szó volt, ő nem ezt a módszert használja, hanem egy másikat, de ő is abszolút emellett teszi le a voksát.
Milyen városok vannak még benne ebben a projektben?
Vagy még csak az olyan, hogy nem csak a városok a fontosak, sőt egyébként. A városok ugye azért nagyon fontosak, amit mondtunk, hiszen ott él a lakosság, és a szemléletformáló erő szerintem nagyon fontos ezekben a dolgokban. Mint ahogy például a Pünkösfürdő parknál is, ugye van egy csomó tök jó tájékoztató tábla, ami nem csak arról szól, hogy ott a méhecskéknek miért jó, és a méhecskék története se arról szól a városban, hogy miért jó a városban a méheknek, hanem arról is kéne, hogy szóljon, hogy a nagyüzemi gazdaságok mezőgazdaságban ugye a növényirtószerek miatt beporzók száma az elég durván csökken, míg a városban ez nincsen, ezért ez kvázi nekik egy oázis lehet. De ez, itt a városban ez jól néz ki, de ez nem csak egy ilyen szexi téma, hanem ez egy tök fontos környezeti ügy, mert ha nincsenek beporzók, akkor ugye azért elég nagy gondba lesz az ember. Hogy milyen városok vannak, amit kiemelnék, például benne van Guimarães, az Észak-Portugáliában Porto mellett egy város, őt azért emelném ki, mert ők azt hiszem 2010-ben voltak Európa kulturális fővárosa, amúgy egy UNESCO védett belvárossal rendelkező város, és ott a polgármester, csak mert erről volt szó, ő amikor kulturális főváros voltak, akkor azt mondta, hogy a zöld az irány. És amúgy is hát területileg az egy, tehát hogy nem egy ilyen nagyon kompakt várost kell elképzelni, tök sok zöld felület van, agrárium is van a városon belül, és azt mondta, hogy ez az irány, és ezt annyira felépítette, például ott létrejött egy külön intézet, aminek az a neve, hogy Landscape Laboratory, az most magyarul tájlaboratórium, aki az összes ilyen ügyet intézi, és nem csak ott helyben, hanem egész Portugáliában, és most például a 2025-ös Európa Zöld Főváros címért, azt hiszem a legutolsó háromban benne voltak, de aztán sajnos nem ők kapták meg. Szóval hogy ők ezt kifejezetten kvázi egy ilyen várospolitikai szemlélettel is csinálják, hogy ez egy brand is önmagában.
Van egy ilyen kicsit furcsa és kicsit emberközpontú kifejezés, hogy ökoszisztéma szolgáltatás, tehát hogy a természet milyen szolgáltatásokat ad nekünk kvázi. Azt hiszem, hogy ez eléggé összefügg ezzel.
Igen, az most egy népszerű kifejezés, ebben ugye benne négy kategóriája van ennek amúgy. Tehát ebben benne van az, hogy kulturálisan elmegyünk feltöltődni az erdőbe, de benne van mondjuk az oxigén termelés is, vagy a vízkörforgás.
Tehát hogy ugyanaz az erdő nem csak egy dolgot ad nekünk, hanem lehet, hogy sokkal többet, mint amire elsőre gondolnak.
És nem csak az erdő, tehát ugye tavaly nyáron fogadták el a Nature Restoration Law-t Európába, tehát a, nem tudom, mi lett hivatalosan a magyar neve. Tehát végül is egy történelmi léptékű jogszabályt, ami ugye azt mondja egyébként az ENSZ állásfoglalásokkal összhangban, hogy hát növelni kell a védett területek arányát, vissza kell vadítani a folyókat, tehát igazából az az üzenet, hogy vissza kell adni a természetnek bizonyos részeket, mert az jó. Tehát, hogy mármint az embereknek is jó. És itt olyanokra kell gondolni például, ha már ökoszisztéma szolgáltatások, ami az egyik legnagyobb vita téma volt a természetvédelmi civil szervezetek részéről, hogy például ökoszisztéma szolgáltatás a szénmegkötés, amin ugye elég nagy hangsúly van, hiszen eléggé problémás az ügy. És például a lápok, a tőzeglápok, amelyek ugye Magyarországon nem annyira vannak témában, mert nem nagyon van ilyen, de Észak-Európában sok van. A világ felszínének összvisz 2-3%-át adják, viszont szénmegkötésbe azt hiszem kétszeresét tudják az összes zöldnek a földön. Tehát, hogy itt ilyen, és nagyon fontos lenne például ezeknek a tőzeglápoknak a rekultivációja, ami egyébként bizonyos helyszíneken zajlik is, máshol meg nem, mert ezzel ezt érnénk, ilyen szénmegkötést lehetne folytatni. És ez nem megfelelően került bele a jogszabályba, szóval ezért volt a vita, vagy a szomorúság, de hogy ez is egy ökoszisztéma, tehát hogy van ez is. És például ezért fontos mondjuk vizes élőhelyeket létrehozni. Vagy visszakanyarodhatunk a városba, ugye nem tudom, például Koppenhágában ugye vannak olyan közparkok már, Észak-Európában máshol is, amelyeknél a rekreációs funkciót, ami végül szintén egy ökoszisztéma szolgáltatás amúgy, azt átveszi a vízmegtartás. Tehát, hogy a városi parkban néha áll a víz, mert ott szikasztják el a vizet, és hogy ne okozzon kárt a városi infrastruktúrára.
Tehát, hogy ez egy tudatos beavatkozás is, hogy minél több ilyen szolgáltatást nyújtson nekünk egy-egy zöld vagy kék terület.
Igen. És hát ugye ez egy kulturális dolog is, hiszen abban a 2-3 napban lehet, hogy a nagy eső után másnap tök jó idő van, de akkor nem lehet menni piknikezni, mert akkor a városi közpark az éppen vizet szikkaszt. Tehát, hogy ez is benne van a történetben.
Mondtad, hogy viszonylag új a projektetek, ha jól értem, hogy most kezdődött. Hogyha előre halad, és lesznek fejlemények, szerintem nagyon szívesen folytatjuk ezt a beszélgetést.
Nagyon szívesen.
És mára meg azt hiszem, hogy nagyjából elment az időnk, bár mögöttem van az óra, úgyhogy nem látom.
Igen, de... és közben arra jutottam magamba, hogy én most már azt hiszem, hogy értem, hogy mi lehet a természet alapú megoldás. Olyan dodonainak tűnt a meg olyan komplikált szóvirágnak, de most már azt hiszem, ez az egy óra ehhez segített. Nem mondom, hogy lezárnám az ezzel ügyben való ismeretem szerzését, de én most valamit megértetem, hát hogyha hallgatók közül is többen vannak. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Szigete Szerenc volt a vendégünk, és akkor lesz még. Köszönjük szépen.
Én köszönöm.
Hallgassuk újra! A CIVI Rádió szerkesztőinek válogatása az elmúlt hetek műsorai.